Szövetség az életért. Böjte Csaba atya gondolatai a Mária Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatói. Jó újból és újból találkozni. Igen, advent harmadik vasárnapja után vagyunk. Az öröm hetében. Hát igazából ez a nem csak a vasárnap, az öröm vasárnapja, hanem a következő hét az öröm, az adventi öröm hete. És ez olyan érdekes, mert egyfelől ott van bennünk a végtelen szomjúsága, végtelen után, Isten után. Tehát ez egy ki nem elégített vágy. Várjuk Jézus Krisztus második eljövetelét. És másfelől öröm van bennünk, mert hát már megtapasztaltuk, megéreztük a mi Urunk Jézus Krisztus első eljövetelének az örömét. Igen. Ezért lehet lilában, a gyász színében örömvasárnapot ünnepelni, örömről beszélni. Keresztény ember minek örvend? Hát ugye Jézus Krisztus azt mondta, az ő öröme legyen a mi mindannyiunk öröme. És ugye ezen a héten katolikus pontmán egy sorozatot indított Szénégető atya, és engem is fölkért, hogy minden napra mondjak egy-egy elmélkedést. És akkor igazából én erről a keresztény örömről beszéltem, arról az örömről, amit a mi Urunk Jézus Krisztus nekünk adott. Szeretnék egy pár szót szólni most arról, hogy a bűntől való szabadulás öröme, hogy ilyenkor adventi napok utolsó napjaiban karácsonyra készülve anyánk az egyház arra biztat, hogy tapasztaljuk meg, hogy milyen jó dolog Isten gyermekének szabadságába élni. Szabaduljunk meg a bűneinktől. Lelkismert vizsgálattal kezdődik ugye a bűnbánat. Az első lépés az ugye az, próbálunk szembenézni önmagunkkal. Keresztes Szent János mondta, nemrég ünnepeltük az ő ünnepét, hogy az ember saját magát tudja vádolni teremtő Isten előtt, akkor Isten lesz az ő ügyvédje, védnöke. Ellenben, hogyha saját magunkat védegetjük, mentegessük, magyarázkodjuk Isten előtt a hibáinkat, akkor Isten angyalai fognak vádolni bennünket. És gondolom, ez tényleg így van. Milyen jó lenne, ha Jézus Krisztus lenne a mi ügyvédünk, aki megvéd bennünket. Ezért fontos az, hogy legyünk saját magunkkal szigorúak. És tényleg nézzük hosszan a 10 parancsolatot. Vannak minden egyes paragrafusát, és vessünk számot életünkkel, hibáinkkal. Isten nem elítélni akar, hanem egyik-másik hibánkból, bűnünkből, mindegyikből talpra állítani, meggyógyítani, kisegíteni. És ugye hát mindenki azért kicsit valamekkora önismeretünk van. Tudjuk, hogy mi az, ami visszatérő bűn. Ilyenkor karácsonyra készülve ezeket írjuk le, és próbáljuk meg kiírtani saját magunkból. Nem könnyű dolog újjászületni. De a keresztény Szent Jónást végző embernek maga a teremtő mondja, hogy fiam vagy, ma szültelek. Próbálj meg újjászületni. Hibáinkat Isten irgalmas szeretetébe ajánlani. A lelkismert vizsgálat után ugye jön a következő lépcsőfok, hát a bűnbánat. Bűnbánat nélkül nincs bocsánat. sok bűnök bocsánatot nyert, mondja maga a Urunk Jézus Krisztus a házasságtörő asszonynak, mert nagyon szerettél. Igen. Bánom-e a hibáimat, bűneimet, vagy dédelgetem azokat? Próbálok együtt élni velük, mint valami házi kedvencel? Véremet szívják, életemet teszik tönkre. Ne engedjem, hogy beköltözzenek az életembe a bűnök. Ugye azt mondjuk, hogy az ember gyarló. Egy-egy kísértés, mint egy csúf nagy madár leszáll életem fájának ágaira, de ne engedjem, hogy ottan fészket rakjon, hogy oda költözzön hozzám. Azt nem tudom megakadályozni, hogy mondjam, meg ne jelenjen az életembe. De az, hogy ott belém költözzön, azt bizony meg tudom akadályozni. Imádkozunk az őszinte bűnbánat kegyelméért. Ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy a mai embernek egyik nagy problémája az, hogy nem is érti, nem is látja, hogy milyen károkat tud okozni saját életében, vagy közösség életében a bűn. Hát ugye árva gyerekekkel foglalkozok, és nap mint nap újból és újból látom, hogy egy-egy családot mennyire tönkre tud tenni a bűn. És hát mondjam, ha azt a bűnt a felek nem tudják kiirtani, mint egy úszó növény, ami megfojtsa nagy fát is, ugyanúgy, hát a bűn tönkre teszi a családot, a közösséget. Például az alkohol. Hát ez egy nagyon szomorú történet. Befogadtam 5 gyereket egy családból, és hát hogy mondjam, gondoztuk, neveltük szépen. Igazából minden nagyon szépen indult. Férfi szerelmes volt, megszöktette a lányt, elvitte egy bányász telepre, szülők tudta és engedélye nélkül. És ott, hát ugye, ez még a kommunizmus vége felé volt, hát kapott ő munkát, kapott ő szolgálati lakást, és a bányászok az jó kereste. Ez egy szinte 2 méteres, óriás férfi, rengeteget dolgozott. És született egymás után 6 gyerekük. De olyan, hogy szinte minden évben született gyerekük. És akkor bezárt a bánya. Hát ugye kapott egy nagy légkielégítést, mint minden bányász. Uránium bányába dolgozott, Béva mellett, nem messze. És hát a sok pénz az bizony nagyon hamar el lehet azt költeni. És ők elköltötték. Egy ilyen bérelt panel lakásban laktak, szoba, konyha. És az apa, amikor hívott, akkor az egész családnak kellett meneküljön. És amikor nem volt, amit inni, akkor is kellett menekülni, mert neki alkoholt kellett hazavinni. Mert ő annyi pénzt adott az asszonynak, és hol van az. Tény az, hogy végül a gyerekek nálunk kerestek menedéket, a feleség elköltözött, és az a férfi, hát mindenét elitta. Az utcára került, olyan megrázó volt közben látni azt, hogy ott áll egy nagy-nagy hosszú nyelű kefével, vödörrel, az ilyen kamion autóknak, a teherautóknak a ponyváját mosogatta. És hát képen úgy állva aludt. Egyszer kikísértem valakit az állomásba, és akkor láttam. Hát mondom, te, miért nem ülsz le? Hát az ellopják a felszerelését, ha ő leül. És így élt. És ezt a kis pénzt, amit így keresett, azt abban a helyben alkoholra költötte. Szóval végül annyira lezüllött, hogy egyszer telefonálnak, hogy ott van a kórházban ez az ember. Ő azt mondta, hogy én az ő unoka öccse vagyok. Hát én nem is, azt felhívtak a kórháztól, hogy nagybátyám ott haldoklik, hát én persze elmentem azonnal, nekem furcsa volt, mert nekem minden rokonom Csíkszeredába élt, mit kereste Dévám, alig ismertem meg, szakállasom, torzom, borzom. Hát mondom, te, hát te 10 évvel fiatalabb vagy, mint én, hát hogy vagyok én a te nagybátyád? Hát attól, hogy befogadtam a gyerekeidet, attól mi nem lettünk rokonok, de láttam, hogy nem is tud válaszolni. Az orvos elmondta, hogy igazából nagyon súlyos tüdőgyulladása van, és olyan beteg, hogy nem biztos, hogy túléli. De azt is elmondta, hogy mivel nincs betegbiztosítása meg semmi, hát ugye a sürgősségen egy napig tartsák, és utána visszaviszik az állomásba. És kérdem, ott mi lesz vele? Szerintem meg fog halni. Döbbenetes volt, ott álltam mellette, fogtam a kezét, és aztán, hát ugye végül is megoldottuk, hogy maradhasson a kórházban, ez a sok pénzbe kerül. És alkalmaztuk. Meg kell annyit fizetni. Remélem, hogy a betegbiztosítás ezt megérti. Na hát, tény az, hogy 3 hét után, amikor helyre jött, szépen megborotválkozva hazajött, én vittem neki szép ruhát, fogkefét, mindent, ami kellett, és elmondtam, hogy Ézek János, így hívták, te most már az enyém vagy, mert alkalmaztalak. Munkatársam vagy. Úgyhogy neked mostan 8 órát le kell dolgozni. Az első munkanapon az lesz, találkozunk a gyerekeiddel. És leültünk egy szobába, hát az már tavasz vége felé volt. És mondtam, hogy na most írjatok egy levelet az angyalnak. Persze furcsán néztek rám, hogy most én májusban mit akarok írni angyalnak levelet. És mondtam, hát ha én nem írtok, akkor én írok egyet. És azt kérem, hogy karácsonyra apa és anya és a hadgyerek egymás kezét fogva hálja körbe a karácsonyfát, és énekeljék el tiszta szívvel, örömmel, mennyből az angyalt. Ez a férfi úgy elkezdett sírni, hogy nagyon. Próbáltam vigasztani, mi a baj? Ebből atya nem lesz semmi. Hát mi ne lenne? Hát az a felesége nem bocsájt neki meg. Hát mondom, a papot azért teremtették, ugye papnak, és a kutyának azért van a szája, hogy járjon. Hát én elmegyek, és olyan megbeszélem én a feleségével, hogy bocsásson meg, még egyszer, jöjjön vissza. És meg is tettem, és el is jött. És tényleg nyári vakációban összeraktuk a családot, mind az orvos a törött csontokat, hát én is úgy próbáltam kezelni őket, és úgy láttam, hogy rendben is van minden. Aztán ősszel ugye érett a szilva, gyümölcs, és bizony elhívták a jó embert, hát hogy segíjen pálinkát főzni. Na, az aztán úgy megcsapta őt, hogy sajnos eltűnt. Kerestük, nem láttuk, nem kaptuk sehol. És végül elé került. Hát egy hullát kellett azonosítani. Én nem ismertem fel. De fia válláról volt egy tetoválás, felismertem. A nagy darab ember, hát ugye télen hidegben, karácsony előtt történt, december elején, beköltözött egy, hát ilyen hőcsatornába, egy ilyen, hát ahol folyik a kanál is lé, ugye hát az emberek mosakodnak, fürödnek, meleg víz is kerül oda, és akkor ilyenkor ott lent bizony melegebb van. És ebben a nagy csatornában belerakott 2 bolcát, rárakott egy deszkát, és igazából ott élt. Aztán, hogy mostan mi okozta a halálát, azt én nem tudom, de tény az, hogy a patkányok kikezdték az arcát, az ujjait, úgy elintézték, hogy azt nem lehetett felismerni. De a vállán ott volt ez a sebhely, ez a tetoválás. És akkor így Karácsony előtti nap ott álltunk a temetőben, 6 gyerekem, a feleségem és én, és nem mennyből az angyalt, hanem adj Uram örök nyugodalmat neki énekeltünk. Igen, a bűn, a gonosz lélek nagyon erős, nagy hatalma van, nem szabad vele játszani. Meg kell tenni mindent, hogy az ember szabaduljon, amíg kicsi. De ha nagyra nő, akkor mind követelőzőbb lesz, és mind nehezebb lesz tőle szabadulni. Én felneveltem a 6 gyereket, és ügyes, talpraesett gyerekek lettek, felnőttek lettek belőlük. Van, amelyiknek 2-3 gyereke is van már. És bizony sokszor elimádkozzuk a mi atyánkat, az ő édesapjukért. Akit, hogy mondjam, szerelemből nősült, szépen indult, de akit az alkohol, a bűn tönkretett. Én hiszem, hogy van irgalom, nem csak ezen a földön, a túlvilágon is. És bizony sokszor szomorú szívvel imádkozok ezért az emberért, aki még élhetne, gyönyörködhetne az ő unokáiba, gyermekeibe, menyeibe, vejeibe. Egy egész kis birodalom nőtt ki utána a földből, és lám-lám tiszta potyára, semmiért, hát hogy mondjam, ez történt velem. És az a szörnyű, hogy rengeteg ilyen történetet tudnék mondani. Igen, nagy bőjt, szadvent van. Álljunk, forduljunk szembe saját hibáinkkal, és tartsunk bűnbánatot. Ugye nem elég, aztán ugye azt mondtuk, lelkiismeret, vizsgálat, őszinte bűnbánat. Fontos az erős fogadalom. Az ember döntsön határozottan nemmel, kísértéssel szembe. Igen. Ha Isten megadja újból a szabadulás kegyelmét neked, hát akkor az legyen nagyon drága kincs, őrizgessed, óvjad, hogy soha-soha semmi el ne vegye tőled. Tehát, hogy fogadd meg, hogy tényleg többet nem fogsz bűnt elkövetni. És hát ilyenkor ugye az ember gyenge önmagában. Ezért megyünk szakemberhez, egy lelki atyához, paphoz, és megbánjuk előtte is, elmondjuk a hibánkat, segíjen bennünket a bűnbánattartásba, az erős fogadásba. Hát ugye nem kell szégyeljük magunkat se az orvos előtt, se a lelki pásztor előtt. Én marék porból születtünk. Az is csoda, hogy 2 lábon tudunk járni. Hát ne ítéljük el se magunkat, se egymást, hanem bizalommal biztassuk egymást is, magunkat is, Szent Jónásra. De hogy nem félünk a víztől, mert nem mossa rólunk az izzadságot, a mocskot, a szennyet, ugyanúgy ne féljünk a Szent Jónástól se. Az gonosz lélek szeretné azt, hogy írtózzunk a papoktól, a gyóntatószéktől, a bűnbánattartástól. Én nem tudom hány, hát mondhatom most már 1000 embereket gyóntattam meg, de valahogy Isten mindig megadja a gyóntató papnak a kegyelmet, hogy felül tudjon emelkedni a bűnön, és tényleg valamilyen módon, hát mint által Krisztus mása, segíje az ő bajba lévő vergődő testvérét. Én azt hiszem, nagyobb ember nincs, mint aki térre borul. A bűnbánó mellétverő embert, ugye Jézus Krisztus is megdicséri. Farizeus elől van, és büszkélkedik, hogy ő mindenből tízedet ad, hogy ő megtartsa a parancsokat. És a bűnös vámos hátul veri a mellét, hogy ő milyen kicsi, milyen bűnös. És azt mondja maga a mi Úrunk Jézus Krisztus, ez az önmagát vádló ember megigazul, újjászületik, és a saját magát dicsérő, önmagával elégedett embert, hát az úgy távozik a templomból, mint a semmi se történt volna. Az nem válik az üdvösségére. Általában ez az ötödik lépcsőfok, fontos, hogy mindegyiket megtegyük, ugye a pap elégtételt ad. Ez nem büntetés, hanem, hát hogy mondjam, jóvátétel, vagy gyógyír. Tehát így az orvosságot ad, ugyanúgy a pap elégtételt ad. Hát, és ha valaki azzal vádolja magát, hogy feleségével, gyerekeivel baja van, hát akkor arra szoktuk bíztatni, hogy hát vegyen egy csokor virágot, járjon kedvével feleségének. Múltkor egy orvos jött el hozzám, és beszélgettünk, és ugye hát ugye azért jött, mert nagyon összeveszett a feleségével, a felesége kitiltotta őt a házból. Hát tényleg történtek olyan dolgok, amik nem kellettek volna. És hogy vége a házasságoknak. Hát mondom, te szereted az asszonyt? Az igen. El akarod hagyni? Hát nem akarja, de értsen meg, hogy az asszony hagyta őt. Szóval ő elzavarta, mert ő elkövetett egy bűnt, és azt mondta az asszony, arra nincs bocsánat. Hát mondom, te annyi receptet írtál a gyerekeinknek. Írjak én egyet neked? Hát azt mondta, igen. És akkor mondtam neki, 21 piros rózsa minden nap, lehetőleg éhomra reggelibe. Minél korábban. Nézett rám nagyon furcsán, aztán majd 2-3 nap múlva felhívott, hogy nem működik az orvosság, mert az asszony meglátta a rózsát, föltözvert, eltaposta, nagyon csúfogat mondott. Hát, mondom, hogy ez jó jel, aztán mi lenne jó? Hát mondom, hogy te, reagál a szervezet. Észrevette, hogy valami történt. De csak vigyed minden reggel szépen a piros rózsát. Hát láttam, szegény emberen hiszi is, nem is, de hát ugye, na még itt Erdélyben papnak van valami tekintélye. Aztán 11-12 nap után telefonált ez egy Csaba testvér, a rózsám vízbe van. Ezt már nem eltaposta az asszony, hanem vízbe radta. Hát mondom, na látod, ez biztos fog hagyni, ne hagyd abba. Azt hiszem 18-19 nap után telefonált, hogy menjek, mert meghívnak egy finom vacsorára, amit az asszony főzött, és amit hármasban fogunk meg elfogyasztani. Igen. Jó esett az a vacsora nekem. És azt mondom, mindannyiunknak elégtétel. Hát lehet a elégtétel egy szentmise, végzése, hallgatása. De lehet elégtételni az, hogy rózsafűzért, vagy más imádságot mondunk. De lehet elégtétel pont az, hogy elviszünk annak, akit szeretünk, aki fontos nekünk, 21 szál rózsát, vagy talán még többet is. A lényeg az, hogy meggyógyuljunk. És azt gondolom, hogyha így kapcsolatainkat, önmagunkat rendbe szedjük, akkor a karácsony az valóban ünnep lesz. Nem azt teszi ünnepi a karácsonyt, egy csomó ajándékot adunk egymásnak, hogy kapunk, hanem azt teszi ünnepi, hogy szeretjük egymást, hogy kibékülünk, hogy békés szívvel, örömmel együtt vagyunk. Ehhez kérem én a Jóisten áldását a Mária Rádió hallgatóiknak. Ne felejtsük elvégezni karácsonyi szentgyónásunkat. De mielőtt elbúcsúznék, azért elmondom, hogy egy nagy öröm van a szívemben. Mátyás testvérünket most szombaton, ugye Kaplonyban 11 órától, Schönberger Jenő püspök úr diakónussá szenteli. Mátyás testvér nálunk végzett, és néván tanult az első évektől diákot, aztán utána elvégezte a teológiát is. Örökfogadalmas ferences szerzetesként most diakónussá avatják. Adja az Úr, hogy tényleg, hát ezen az úton indult, tényleg célba érjen. Én nagyon-nagyon remélem, hogy karácsonkor, hát ha valahol én mondom a szentmisét, és már tudok prédikálni. Adja az Isten, hogy így legyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Thank you.
Szövetség az életért. Böjte Csaba atya gondolatai a Mária Rádióban.
A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Lukovics Milán vagyok, tisztelt hallgatóink! Advent van, és karácsony közelettével nyilván mindenkinek rengeteg kiadása van, szinte fából vaskarikának tűnik, hogy arra kérjem a kedves hallgatóinkat, hogy járuljanak hozzá a Mária Rádió működéséhez, és kérjem az adományaikat. De mégis az a különleges tapasztalat, hogy ez az adventi karácsonyi időszak az, amikor adományok is viszonylag bőségesen érkeznek, és aztán utána hát ebből kell megélnünk. A Mária Rádió működési kiadásai tekintve sajnos jelen pillanatban mínuszban van, úgyhogy nagy szükségünk van a rádiót fenntartó hallgatói támogatásra, adományokra. Egyúttal azt is szeretném kérni, hogy új adományozók támogassák a rádiónkat. Köszönjük szépen természetesen régi hűséges fenntartóinknak a segítségét, de hát el is veszítjük támogatóink egy részét, sajnos meghalunk mindnyájan előbb vagy utóbb, és ezért új támogatókra, új adományozókra is szükségünk van, úgyhogy hát kérem szépen, hogy aki hallja ezt a felhívást, és tudja támogatni a Mária Rádiót, lehetőleg havi rendszerességgel tegye ezt meg, és ezzel járuljon hozzá a működésünkhöz, illetve természetesen a bővülésünkhöz is. Új frekvenciákat is indítunk 2020-ban, ami mindegyike jelentős költséggel, beruházással jár. Köszönöm a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sziasztok! Szeretettel várjuk azon diákok jelentkezését, akik a Mária Rádió hírszerkesztői, hírolvasói csapatába szeretnének bekapcsolódni. A hírszerkesztői feladat egy otthonról végezhető munka, mely keretében keresztény értékrendet tükröző híreket kutatsz és töltesz fel egy meghatározott oldalra. A hírolvasás a Mária Rádió stúdiójában zajlik, ahol felveszed és megvágod a másnap adásba kerülő híreket. Ha kedvet érzel ahhoz, hogy kipróbáld magad a mikrofonok előtt, vagy szívesen foglalkozol szövegek szerkesztésével, akkor nagyon várjuk jelentkezésedet az info@mariaradio.hu e-mail címre.